Jó estét kívánok mindenkinek! A 41-es fejezetet tanulmányozzuk Tánjából. A múlt héten már egy teljes órás bevezetést és összefoglalást tartottunk az előző 40 fejezetből, úgyhogy akik ma kezdik, azok sajnos vessenek magukra. De annyi jó hírem van, hogy elvileg már fel van a honlapon, de az új honlapon van fel, még nem él, de nem sokára elérhető lesz az előző óra is elektronikusan, illetve el tudom küldeni e-mailben, mert olyan kisméretű, hogyha valaki kéri, akkor óra után megadjátok az e-mail címeteket, akkor az előző órát elküldöm e-mailben. Ugye, amivel befejeztük a múltkor, és most már nem szeretnék nagyon sokat beszélni, mielőtt magát a szöveget is elkezdenénk tanulmányozni, az volt, hogy a zsidó filozófia, és különösen a kabbala és a haszid filozófia egyik alaptanítása az az, hogy nem véletlen, hogy az embernek a feje, a testén is, jó esetben följebb van, mint a szíve, ugye az elhelyezkedésében az agyunk, az a szívünk fölött van, és ez szimbolizálja azt, hogy az embernek az a különlegessége más élőlényekkel szemben, hogy az ember az értelmével képes úrrá lenni az érzelmein. Képes úrrá lenni az érzelmein, és nem csak úrrá lenni és kontrollálni azokat, hanem képes az érzelmeit megváltoztatni. Egy kutya, vagy egy állat, az alapvetően csak ösztönös érzelmekből működik, csak ösztönös érzelmek motiválják, és ezeket az ösztönös érzelmeket egyrészt nem tudja kognitív gondolatok alapján kontrollálni, másrészt, hogyha arról nem is beszélve, hogy nem csak a kontrollálásról van szó, hanem megváltoztatni, pláne nem tudja őket. Mondjuk tegyünk egy példát, hogyha a kutya szereti a friss marhahúst, akkor neki nem lehet elmagyarázni, mondjuk, hogy a marhahús egészségtelen, és azért ne szeresse azt, vagy ne egyen belőle. Maximum egy másik ellentétes érzelemmel lehet leszoktatni róla. Mondjuk mi oda tesszük a marhahús, és ráverünk az orrára, és akkor valamilyen rossz dolog kötődik a marhahúshoz, és akkor lassanként így megutálja a marhahúst. Ugye az ember nem csak arra képes, hogyha elmagyaráznak neki valamit, akkor képes kontrollálni az ösztönös érzelmeit, vagy a hozzáragadt érzelmeit, hanem képes azokat meg is változtatni. Például, hogy valakit ösztönösen nem szeretek, akkor nem csak az igaz, hogy én képes vagyok kontrollálni az érzelmeimet, hogy akkor mostantól hiába nem szeretem, nem fogom felpofozni, nem fogok csúnyán beszélni, és nem fogok fintorogni rá, hanem még meg is vagyok képes nagyon kemény munkával, de képes vagyok megváltoztatni az érzelmeimet, és azáltal, hogy egy kicsit meditálok, és megpróbálom ezt az embert jobban megérteni, és az ő helyzetébe beleképzelni magamat, akkor mondjuk például meg tudom változtatni ezt a gyűlöletet, amit felé érzek, sajnálatra. Ugye mondjuk ez a legegyszerűbb, mert gyűlöletből szeretetbe az nem egy könnyű dolog, de mondjuk gyűlöletből sajnálatba az sokkal könnyebb. De az is egy fontos első lépés. Az ember képes az értelmével az érzelmeit kontrollálni, és nem csak kontrollálni, hanem meg is változtatni. Erre mondja azt, van az a nagyon fontos Héber mondás, amit a Tánjában gyakran idéztünk, hogy az embernek az a különlegessége, nem tudom, a Héberben ki az, aki már a haladó csoportban van, az mit jelent, hogy az ész az kontrollálja az érzelmeket születésünknél fogva. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek így is viselkednek. Az emberek többsége nem használja ezt a képességét, hanem ilyen értelemben állatias módon viselkedik, az érzelmeik hagyja burjánzani, de mindannyian képesek vagyunk arra mindig, hogy az érzelmeinket az értelmünk kontrollálja. Miért nagyon fontos dolog ez? Azért, mert amikor az érzelmek azok két ember, vagy az ember és egy a környezetében kézzelfogható entitás között vannak, akkor az egy világos képlet. Tehát mondjuk, amikor arról van szó, hogy itt ebben a szobában ki szereti a mákos tésztát, és ki az ivós tésztát, ugye, vagy egyiket sem, akkor ez egy viszonylag könnyen a szeretet ellentétes érzelmek könnyen kifakaszthatóak, mert meg kell postolni a mákos tésztát, vagy a ivós tésztát. Ugye két ember közötti érzelem is viszonylag könnyen történik, mert az érzelmek azok a rezonációja annak, hogy mi milyen, tehát hogy a kettőnk kapcsolatának. Igen, ám, de amikor Istenről van szó, És ugye végső soron a zsidó filozófia, a haszid filozófia arra tanít bennünket, hogy az egyik lényeges pontja, hogy hogyan tud az ember Istenhez közel kerülni, akkor Isten nem egy olyan dolog, amit bele lehet postolni. Beleharapunk, na, még egy kis só, még egy kis fekete bors, és akkor jobban fogom szeretni. Mert Isten az nem egy olyan entitás, ami kézzel fogható, látható, hallható, szemlélhető. Nincs az arcunkban, nincs nem a fizikai megtapasztalás eszközeivel megtapasztalható valami. És ezért, amikor azt mondja nekünk a Tóra például, hogy és szolgáld az örökkévaló Istenet teljes szíveddel, akkor ebben két dolog is benne van ebben a mondatban. Benne van az, hogy teljes szíveddel, tehát hogy szeretettel, meg az is, meg ugye ezt konkrétan a Tóra mondja is, hogy szeresd az örökkévaló Istenet, meg az is benne, hogy szolgáld az örökkévaló Istenet, a szolgálatban van valami fajta tiszteletteljes félelem. Mind a kettő egy-egy érzelem, de hogy lehet ezt az érzelmet kiváltani? Ugye volt a híres Mezdvicsi Mágid, körülbelül 270 évvel ezelőtt élt, neki az egyik ilyen híres kérdése az az, hogy a Tóra hogyan parancsolhatja meg azt, hogy szeressünk? Hogyan lehet szeretetet parancsolni? Azt mondja, a Tóra szeret az örökkévaló Istenedet. Hogy lehet megparancsolni? Azt lehet parancsolni, hogy csináljunk, hogy ne csináljunk, de egy érzelmet meg lehet parancsolni? Mi a válasz? A válasz az, hogy egy érzelmet meg lehet parancsolni, még Istennel kapcsolatban is. Ehhez van a fejünk. Magyarul, Istennel kapcsolatban az az ember, aki fölkel egy reggel, és azt mondja, hogy én szeretem Istent, és egy graffitivel kírja a metró falára, hogy ő szereti Istent, és Isten szereti őt, az valószínűleg halucinál. Mert olyasmit szeretni, amiről fogalmam sincs, hogy mi az, az nem egy magától értetődő dolog. Azt mondja, hogy szeretem XY-t, akivel soha nem találkoztam, soha nem leveleztem vele, soha nem cseteltünk, semmi kapcsolatunk nincs, az egy kizárt dolog. Most Isten, az nagyon sok tekintetben ilyen. Csak úgy önmagától nem lesz vele kapcsolatban érzelmem, még akkor is, hogyha van bennem, minden emberben, és erről majd lesz szó a későbbiekben is volt, és már eddig szó, minden emberben van egy ösztönös vágy arra, hogy valamilyen magasztosabb, valami megfoghatatlan, spirituális dologhoz kapcsolódjon, de ez még nem feltétlenül Isten. Vagy ez még nem definiálható annyira konkrétan, mondjuk a szeretet érzése, vagy a félelem, vagy a tisztelet érzése meglegyen. És ezért mondjuk azt, hogy mindennek az alapja, hogyha Istennel kapcsolatban nem csak cselekedni szeretnénk, nem csak teljesíteni akarjuk azt, ami a gyakorlat szintjén a Tórában nem van fektetve, akkor az alapja mindennek az, amit úgy hívunk, hogy meditáció. Zsidó meditáció. És ezt a címet adtuk ennek a fejezetnek. Azt mondja, érdemes tudni, hogy itt ezek a címek és alcímek, amik itt a folytásban vannak, ezek az én művem. Ez az eredeti szövegben nincsenek címek és alcímek, csak a fejezet számok vannak. És akkor nézzük egy percre, miért elkezdenek olvasni, még két dolgot. Ugye azt mondjuk, hogy zsidó meditáció. Mit jelent az, hogy meditáció? Természetesen. Elmélkedni valami, letisztítani a fejet. Ki? Üríteni? Ki? Letisztítani. Valaki már közel, aki úgy érzi, hogy meditált valaha?
Szerintem egy kicsit kívülállóként szemlélni, tehát nem biztos, hogy a jelenlegi állapotomban logikusan gondolkozva, hanem egy kicsit más irányból megközelítve.
De kognitívan, logikusan végig gondolva?
Nem. Tehát egyszerűen egy csomó minden, ami az emberben is benne van.
Hogy kívül helyezni magamat az ösztöneimben, és valahogy úgy szemlélni a dolgot, hogy kívülálló?
Szerintem inkább az a megnyitatásról szól, hogy a fejezetünknek egy ilyen szemleges közeljetékre, hogy nem gondolunk
semmire. Ez egy elég ellentétes szemléletmód, mert szerinted az, hogy nem gondolunk semmire, szerintem meg az, hogy pont, hogy gondolunk, anélkül, hogy érzelmileg involválva lennénk.
Nem a külső világ befolyásolja.
Igen. Ugye különben mind a két megközelítés, örülök, hogy ezt a két változatot mondtátok, mert mind a két megközelítést hívják meditációnak. Ugye alapvetően ezek a keleti vallásokban a meditáció, az ugye nagyon gyakran együtt jár a mantrázással. Tehát valamilyen viszonylag könnyen megjegyezhető, ismétlődő szöveget mantrázni. Kutyafüle. Most ezt kipróbáljuk, gyakorlatilag bármit mondunk, most tényleg nem használok semmilyen. Hát mindannyian tudjuk asszociálni, mondjuk milyen keleti vallásokban, milyen ilyen dolgokat szoktak ismételni, és becsukjuk a szemünket tényleg egy olyan környezetben, ahol semmi nem zavar, semmilyen külső behatás nincsen, akkor mi történik? Fölszabadul a tudatalattiból egy csomó minden. Ugye az ember úgy működik, hogy mint egy tenger. A tengerek van egy felszíne, és amíg a felszínen van mozgás, addig az, ami a mélyben van, az nem tud feljönni. És ennek a meditációnak most leegyszerűsítve a technikája az az, hogy a felszínt le kell foglalni valami nagyon egyszerű mechanikus dologgal, és de csak annyival, hogy éppen, hogy ne legyen közte, és ezáltal felszabadul a mélyből egy csomó minden, ami amúgy nem szabadul föl, mert a felszínt lefoglalja valami más. Ez az a fajta meditáció, amiről te beszélsz. Ugye ez nem a logikus gondolkodásról szól, nem arról szól, nem az elmélkedésről szól, nem arról szól, hogy valamit mélyen végig gondoljak, és egyik pontról a másikra végigvezessek, és logikusan kikövetkeztessek, és végigvigyek, hanem pont arról szól, hogy ne gondoljak, ne használjam az agyamat nagyon mélyen, vagy tehát a logikus, kognitív gondolkodást ne használjam nagyon aktívan, és ezzel viszont belülről föl fog szabadulni egy csomó minden, és akkor, ahogy mondtad, egy olyan közegbe fog kerülni, ahol tulajdonképpen egy félig meddig kikapcsolom a tudatos gondolkodást, és ezzel föl tud szabadulni a tudat alatt. Ez a fajta meditáció nem az, amiről mi beszélünk. Ez is lehet egy legitim és egy szórakoztató elfoglaltság, de ez nem az, amiről mi beszélünk. Amiről mi beszélünk, aztán közel van ahhoz, amit Zsolt mondott, ami az, hogy valamiről logikusan, tudatosan végigvezetve kezdjek el gondolkodni. Olyan témákról mondjuk, amelyek akár az életemben megjelennek, de soha nem gondolom őket végig A, B, C, D, hanem nincs végigvezetve teljes vertikumában, hogy olyan dolgokról, amik amiket akár is közfejként használok, és egyszer soha nem, még a fogalmakat se tisztáztam. És ugye, amikor, ha ezeket mélyen végig gondolom, ez itt a gondolkodás az azt jelenti, hogy logikailag végigvezettem, mint egy logikai levezetésben. Ugye ez önmagában is nagyon érdemes cselekvés, amit az emberek általában elég ritkán szoktak csinálni, most függetlenül Istentől, meg vallástól. Egyszerűen azt, hogy fogsz valami, mondjuk egy állítást, és azt, mintha egy táblára leírnád és végigvezetnéd, a fejben koncentrálva végig gondolod annak a logikai jelentését és a A-ról B-re, C-re, D-re való következtetését, ez egy olyan dolog, amit az emberek nem nagyon szoktak csinálni, mert általában az történik, az embereknek folyamatosan megvan a száma? Jó, hát be akarsz ülni, hogy szervezettel látom. Csak egy céget hozzá. Szóval hol tartottunk? Emberek általában, ugye az agy az mindig működik. Az emberek általában eléggé a külső behatásoknak vannak. Tehát pillanatban gondolunk erre, aztán arra, és nem vezetjük ezt a gondolatfonalat. És az a meditáció, amiről mi beszélünk, az ennek a gondolatfonalnak a vezetése. Most amikor olyan témákról van szó, amelyek az életünkben evidenciák, amiket nem kell megértenünk ahhoz, hogy a létezésüket magától értetődőnek vegyük, vagy tudjuk, hogy mit jelent a létezésük. Mondjuk, hogy mit jelent az, hogy vajas kifli, és most tudják ilyen triviális példákat mondok, akkor ez nem egy annyira nagy szükség. Amikor olyasmiről van szó, mint Isten, teremtés, a végtelen, a végtelen és a véges kapcsolata, a lélek, akkor lehet ez további növő család, de én most direkt olyan témákról beszélek, ami sokkal elvontabb, és sokkal nagyobb koncentrációt szükséges, hogy a kevés megfogható rajta, azon el tudjunk indulni. Most ezek viszont már nagyon mély gondolkodást szükségeltetnek. Ahhoz, hogy Istennel kapcsolatban érzelmeket tudjak magamban ébreszteni, mindenképp szükség van erre a fajta meditációra. Amikor azt mondom, hogy Istennel kapcsolatban érzelmeket akarok magamban ébreszteni, akkor milyen típusú érzelmekről beszélhetek? Milyen típusú érzelmekről beszélhetek? Ugye leegyszerűsítve beszélhetek egy ilyen közelség érzelemről, hogy tudjunk, hogy Isten szeretet, hogy szeretnék minél közelebb kerülni Istenhez, a végtelenhez, és feloldódni benne, ugye ez a szeretet, vagy szerelem, igazából ugye magyarban ez két, de nem szoktuk az Istenre a szerelmet mondani, de valójában valószínűleg az jobban átadja azt a erős vágyakozást, amit érzek Isten iránt, és a másik pedig, amiről itt most szó lesz, az az Isten félelem. Most itt szeretném hangsúlyozni, ez nem az a fajta félelem, amikor a isteni büntetéstől mondjuk a túlvilágon, a luciferek forró vasviláitól és a bunkós botjaitól félünk, mert akkor az nem Isten félelem, hanem a büntetés félelme, ami egy viszonylag alacsony szinten esetleg lehet legitim, de egy felnőtt ember számára az érdemes ezen tovább lépni. Ugye ugyanúgy, ahogy a gyerekek számára is mondjuk, amikor megmagyarázzuk, hogy miért tanuljanak, akkor azt mondjuk azért, mert nem, akkor kapsz egy pofont, és itt magasabb szinten az jobb, ha megértik, hogy ennek önmagában értéke van. Igen? Oké, de az nem... Most itt, persze, ez sokkal magasabb szint, és én különben kivezze azt mondom, hogy nem azt jelenti, hogy a Lucifertől fél, mert azt nem hívjuk Isten félelemnek. Mi az, amit Isten félelemnek nevezünk? Az az, amikor, ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor a manapság ez egy egyre kevésbé megfogható, bár most az utóbbi években talán egy kicsit jobban megfogható dolog, hogy ugye mondjuk van a király, és van a nép. Ugye a népnek a tagjai, azok olyan minőségbeli távolságban vannak a királytól, hogy a király személye az önmagában megközelíthetetlen, és az ő közelsége egy olyan félelemmel, egy tisztelettel teli félelmet eredményez, ami nem attól való félelem, hogyha egy kicsit rosszul lépek, akkor megbüntetlen. Egyszerűen az a tudat, hogy én milyen kicsi vagyok hozzá képest, és mennyire függésben van az én létem minden pillanatában tőle, az egyszerűen felolvaszt abban a tudatban, amikor ő ott van. Kicsit olyanhoz a sajt, mint amikor mondjuk egy előadó teremben 400 hallgató várja, hogy a Nobel-díjas tudós belépjen, és belép a Nobel-díjas tudós már a megjelenésével is erősen kisugározva, akkor nem azért szeptem meg mindenki, meg igazítja meg az ingulját, mert félnek, hogy szétveri őket, hanem azért, mert érzik azt a minőségbeli különbséget, amitől ők ilyen kicsire összemennek az ő jelenlétében. Most, hogy az Isten félelem az valami ilyesmihez hasonlatos. Most ahhoz, az ember, amit mi úgy nevezünk, hogy Isten szolgálat, az örökkévaló szolgálata, a vallásos élet, a hittelteli élet, az tartalommal legyen megtöltve, és ne csak üres gyakorlat legyen. Jó az, hogyha van gyakorlat is, önmagában is jó. De ahhoz, hogy ez igazi motivációval és ihlettel legyen megtöltve, az szükséges ez a két érzelem. Az Isten szeretet, tehát amikor érzem azt, hogy szeretnék közel kerülni Istenhez, mint amikor szerelmes vagyok valakibe, és úgy érzem, hogy nélküle egyszerűen nulla vagyok, meg az, amikor érzem azt, hogy mellettem milyen kicsi vagyok, és mennyire ő az ő dominanciájának teljesen átadom magamat. Az a kérdés, és ezt akkor utána esetleg átadom itt a szó a többieknek, az a kérdés, hogy melyik az első. Itt most kétféle érzelmről beszéltünk, a Isten szeretetéről, Isten szerelméről, és Isten félelméről, most nevezzük ezt így, bár már tisztáztuk, hogy ez nem a bunkós bottól való reszketést jelenti, Isten félelméről, melyik az első, ha úgy tetszik, melyik az első lépés, vagy melyik a mindenképp fontosabb. Kohár időt kérhetnék? Ott kell, hogy legyen víz, meg kohár között. Gyíre az a félelem.
Hát ezért
most ennek órán nem hoztam.
Majd következő órán.
Jó. Szerintetek melyik az első? És a fontosabb?
Szerintem a szerelme az inkább pozitív, tehát azzal indulhat.
Uh-huh. Mindenki egyetért?
A
Zsolt azt mondta, hogy a szerelem az első. Isten szerelme természetesen. Köszönöm szépen.
Nem látom.
Jánkel meg azt mondja, hogy a Isten félelem az első. Miért? Nem azt mondtad, hogy egy ire?
tehát végülis, amikor a ház csinál, nem volt túl a rendszer, ők kivallóan a hegyet vissza, hogy oda vissza néz, hogy érhozna a gyerekek.
Mégis úgy van rá tudni, hogy ha megvan a szeretet, akkor attól fél, hogy elveszít. Tehát tulajdonképpen ez összekapcsolódhat.
Ha megvan a szerzed, akkor attól félek, hogy elveszítem?
Uh-huh.
Ez sajnos nem mindig van így. Ugye most egyrészt nem mindig van így. Majd mindjárt hozok egy példát az emberi kapcsolatokból is, akkor jobban lesz értető. Másrészt látom, hogy Alexander nagyon a elveszítemtől való félelemként értem az Isten félelmét. De az, hogy elveszítem Istent, az abban a kontextusban, amiről mi beszélünk, nem értelmezhető, mert ugye egyrészt nem tudom elveszteni, vagy nincs felkapcsolatban, vagy ha már van, de nem lehet elveszteni, mert ugye ő mindenütt megvan. Amit te mondasz, hogy elvesztem, hogy elfordulok, elfordult tőlem, az pedig a büntetés. Elfordult tőlem, és akkor nekem rossz lesz. Nem?
Hát az nem büntetés, nem feltétlenül lesz rossz, mert neked nem segíti, nem...
Na, akkor mégis ott lesz.
Nem, nem szokott.
Miben nyilvánul az meg, hogy elfordult tőlem?
Kevésbé segít hozzá jó dolgokhoz. Tehát mondjuk lehet, hogy egy bicilöket hiányoz, de az nem rossz, attól
még. Hogy? A jónak a hiánya az rossz? Hát, hogy nem segít, hogy elérjem a hetes busz, akkor az...
El tudod élni a buszát, meg tudsz teket, nem
fogod az lehetni. Az is jót, mert ilyen nem kell egy tűzzalok.
Hát az nem szó.
Akkor meg miért félsz tőle? Akkor meg miért félsz attól, hogy ez bekövetkezik? Akkor mégsem attól félsz, mégsem Isten van itt középpontban, hanem te. Az van középpontban, hogy attól félsz, hogy neked valamiben kevésbé lesz jó. Oké, nem lesz rossz, de kevésbé lesz jó, vagy nehezebb lesz. Nehezebb lesz az, nem? Az nem az a szint, amiről mi beszélünk, mert te beszélsz, ez egy nagyon leegyszerűsített formája a büntetéstől való félelemnek. Mert az csak arról szól, hogy félek attól, hogyha Isten nem lesz velem, nem lesz az én oldalamon, nem fog rám annyira figyelni, akkor vagy rossz lesz nekem, vagy nem lesz olyan könnyen jó, vagy nem lesz annyira jó. De mi azt mondjuk, hogy mi amikor Isten félelemről beszélünk, akkor ez nem ez, hanem az, amiről majd mindjárt fogunk olvasni, amikor nem félek valamitől, hanem érzem valaminek a dominanciáját, amikor érzem valaminek a súlyát, és az vált ki bennem egyfajta tiszteletet és kötelességtudatot. Különben azt megértsük, hogy ez ugye a itt elhangzott, hogy a félelem az első. Valóban azt fogjuk tanulni, a félelem az első. És hogy miért? A szeretet az egy nagyon pozitív dolog, és nagyon aktívan motivál, ugye? De a szeretet ugyanakkor, a szeretetben két probléma is van. Az egyik az, hogy kiszámíthatatlan, tehát hullámzásnak van téve, másrészt pedig, hogy nagyon egocentrikus. Mert a szeretetben, a szerelemben, bármilyen szerelemről vagy szeretetről beszéljünk, ott én vagyok központban, az én kielégülésem az, ami a lényeges. Van egy ilyen hati történet, hogy a Zusemani Poli, vagy valamelyik más ilyen hati mester, hogy egyszer elment egy vendéglő mellett, kóser vendég mellett, és két zsidó kint ült a teraszon, és ebédeltek, az egyik azt mondta, figyelj, Jánkele, én úgy szeretem ezt a csirkét, és azt mondta neki a rabbi, hogy szereted a csirkét? Ha szeretnéd, akkor nem ennéd meg, hanem életben hagynád. Ugye? Akkor mit jelent a szeretet? Ezt lehet, meg lehet figyelni egy emberi kapcsolatokban is. A szeretet az nagyon motivál, a szerelem nagyon erős kapcsolatot létezik. A szerelemben mi van? Ott az van, hogy én tulajdonképpen magamra gondolok, nekem jó érzést ad az ő...
szenvedésem.
A szemelésre jobb esetben nem. Nekem jó érzés az az ő vele való együttlét, kapcsolat, stb. És ez olyannyira így van, hogy még akkor sem mondok sok esetben erről le, amikor tudom, hogy ezt ő szönteteszi közben. Miért? Mert nekem jó érzés az, és én vagyok itt a középpontban. Amikor a félelemről van szó, vagy erről a tiszteletes félelemről van szó, akkor nem én vagyok középpontban, hanem az, akitől én... akinek ezt a dominanciáját érzem, és aki miatt az én elkötelezettségem, az viszont folyamatos és állandó. Ugye ugyanez van különben egy emberi kapcsolatnál is, mondjuk egy házasságnál, hogy azt csak a szerelemre építeni, az valószínűleg nem fog hosszú távon és folyamatosan működni. Ez nagyon fontos eleme a dolognak, de ott kell, hogy legyen a másik oldal egy olyan elköteleződés a másik fél felé, amiben nem én vagyok középpontban, hanem ő, és ami biztosítja azt, hogy akkor is, amikor mondjuk ez a pozitív érzelem, ez a szerelem ez kicsit hullámozni fog, és lesznek mély repülései, akkor is megálljam a helyen. Oké, köszönöm, ugorjunk is neki a szövegnek. Ezt a múltkor elkezdtük olvasni, de már nem múltkor, hanem még az előző szemeszterben, de most megint az elejétől fogjuk kezdeni a társaság kedvéért. És viszont gyorsan is fogunk haladni. Tehát onnan kezdjük, hogy 41-es fejezet, a zsidó meditáció. A mindenkori alapmeditáció. Mindazáltal szüntelenül emlékezetben kell tartanunk, mi is az Isten szolgálat kezdete, lényege és gyökere. Ezzel azt értjük, hogy bár a félelem a gyökere a gonosztól való eltávozásnak, és a szeretet a jó cselekvésnek, azért nem elegendő önmagában a szeretetet felkelteni a jó cselekvésre, hanem legalábbis fel kell gerjeszteni azt az ösztönös Istenfélelmet, amely rejtve van minden zsidó ember szívében, hogy ne lázadjon fel a királyok királya ellen, az egyedül Szent Isten ellen áldassék, amit fentebb mondatuk. Hozzáfogtok, hogy viszonylag hosszú mondatok vannak a tányában. Akkor megpróbáljuk értelmezni, itt miről volt szó.
Nem egy kettő.
Hogy?
Semmi.
Miről volt itt szó? Ugye alapvetően azt mondtuk, hogy kétfajta érzelem van. Van a szeretet, meg van a félelem. Érdekes módon kétfajta mitzva is van a Tórában. Vannak a cselekvő parancsolatok, és vannak a tiltó parancsolatok. Akkor a logika azt listálja, hogy a cselekvésre a szeretet buzdít, ugye? A tilalmak megtartására meg a félelem motivál. Ugye? Ez a normális. Ez azt mondja, hogy bár a félelem a gyökere a gonosztól való eltávozásnak, tehát a tilalmak megtartására, a tilalmaktól való tartózkodásnak, a szeretet pedig a gyökere a jó cselekvésnek, mindez nem azt jelenti, hogy a félelemre csak a gonosztól való távoltartásunknál van szükség, hanem amblok ez az alap. Az Isten félelem, az Isten tiszteletteljes félelme, az alapja mindennek, legalább azon a szinten, azon az ösztönös szinten, ami egy kicsit mindannyiunkban megvan, azt fölévesszük, ez mindenkinek a kezdet, ez az első lépés. Tehát ennek a félelemnek meg kell mutatkozni az ember szívében, de legalábbis az elméjében, azaz legalábbis gondolatban foglalkoznia kell az áldott énszok nagyságával, az örökkévaló. Ugye az énszok, az szépen a végtelent jelenti. Királyi uralmával, mely minden világra kiterjed, az alacsonyabb és a magasabb rendűekre is, és hogy ő betölt minden világot, magába ölel minden világot, ahogyan írva van, nem töltöm-e be én az eget és a földet? De mégis odahagyja a magasabb és alacsonyabb rendű világokat is, és királyságát népére, Izraelre koncentrálja általában, és különösen is rá személyesen. Tudni, arra, aki így elmélkedik. Amint ahogy minden ember köteles mondani, az én kedvemért teremtetett ez a világ. És a maga részére elfogadja az örökkéval uralmát önmaga fölött, hogy királya legyen, hogy őt szolgálja, megtegye az akaratát, a szolgálat minden formájában. Ugye, hogy reklám, akkor lefordítani, hogy mit jelent. Ugye mi azt mondjuk az egyik oldalról, hogy Isten az végtelen. Ugye a végtelen és a véges között nincsen átjárás. Ugye ez lehet beszélni nagyról, meg nagyon nagyról, meg sokkal nagyobbról, meg felfoghatatlanul sokkal nagyobbról, de a végtelen meg a véges között, meg a legnagyobb között is ugyanolyan végtelen különbség van, a kicsi és a végtelen között. Tehát abból indulunk ki, hogyha mi tudjuk magunkról, mi végesek vagyunk, Istenről pedig tudjuk azt, hogy ő végtelen, akkor ez már egy óriási gap, ami köztünk van. Most, hogyha ezt összehasonlítjuk mondjuk egy király, egy nagyhatalmú király meg a mi viszonyunkhoz, akkor ez látszik, hogy ha ott érezzük azt a szakadékot, ami közöttünk van, akkor így magunk és Isten között az felfoghatatlanul inkább így van. Ugye mindez még hozzájön az, amit itt az előző fejezetekben tanultunk, hogy Isten a világnak minden pillanatban szüksége van erre a végtelenre. A véges világnak minden pillanatban szüksége van erre a végtelenre. A véges világ nem csak azért szükségelteti ezt a végtelent, mert nem tudna működni a végtelen nélkül, hanem azért is, mert a létezése is megszűnne minden pillanatban, hogyha nem lenne minden pillanatban újra teremtve. Arról is tanultunk, hogy ez a végtelen, ez nagyon sok spirituális világot is létrehozott és megteremtett. Ez valami fantasztikus dolog. Most az ember magát ehhez képest oda képzel, azt mondja, én hát egy ilyen kis pont vagyok ebben. Ugye, mint az ember egy nagy tüntetésen, egy nagy tömegben áll, én egy kis pont vagyok, nem ugye fontos, vagy ott valaki az belőle beszél, és ő a főnök, én egy kis, egészen apró kis pont vagyok, hiszen én csak egy ember vagyok, egy tagja vagyok a zsidó népnek, a zsidó nép egy az emberiségből, az emberiség jelenlegi nemzedéke az csak egy pillanatkép sok-sok ezer nemzedékből, ez egész világ, ez egy nulla pont, vagy egy kis porszem az univerzumban, és az egész univerzum, az a fizikai lét, amit mi ismerünk, az semmi ahhoz a felfoghatatlan spirituális léthez képest, amit mondjuk a kabala leír a magasabb rendű világokban, és ezek a magasabb rendű világok összességükben is egy pillanatnyi gondolat csak az örökkévaló végtelen Istenhez képest. Akkor egyrészt én nagyon kicsi vagyok, a másrészt viszont azt mondja, hogy hoppá, én, de ez a végtelen Isten valami kötelességet rót. Rám vissza a Tóra által, a Tóra üzenete által azokat a kötelezettséget, ami a Tórában benne vannak. És ez nem úgy vissza rám, mint valami egy kis egység a nagy egészből, hanem személyesen rám. Ugye, amikor a 10 parancsolat kinyilatkoztatásáról olvasunk, akkor azt olvassuk, hogy Isten szólt ahhoz a 600 000 emberhez, aki ott volt a Sinai-hegynél, és hogyan szólt hozzájuk, egyes szám második személyben. Nem egy egész közösséghez szól, nem azt mondja, hogy én vagyok a ti istenetek, azt mondja, hogy én vagyok a te istened. És a kommentárok azt mondják, hogy ennek miért volt fontos, mert Isten hangsúlyozni mi akarta, hogy számára nem egy egész nép van, meg egy egész közösség, mert ugye most mondtuk, hogy a végtelenhez képest a közösség, meg az egyes az ugyanolyan egység, hanem számára mindenki egy különálló érték. És ő ebből a nagy, felfoghatatlan végtelenből rám, köves lómóra bízott egy kötelezettség. És ahogy rám, úgy minden egyes tagjára a közösségnek és az emberiségnek bízott egy adott feladatot, és azt a feladatot csak én tudom elvégezni, és ő pedig folyamatosan ott áll mellettem, és ott van minden pillanatban, hogy én ezt a feladatot elvégzem-e vagy sem. Ha az ember ezt végig gondolja, akkor az egy olyan érzést kelt benne, egy olyan érzést kéne, hogy keltsen benne, ami a legalapvetőbb, ez a tiszteleteljes félelem. Elvégzem-e én teljesítem-e azt a kötelességemet, amit rám bíztak. És akkor ehhez képest a hétköznapi dolgok, a hétköznapi világ, mindennapi nehézségei, feladatai, akadályai, érzelmei, és azt teljesen eltörtülnek, mert ahhoz képest az én kis életem, apró kis dolgaihoz képest az, hogy az, aki ezt az egész univerzumot megteremtette, sőt, folyamatosan teremti, és minden pillanatban újra teremti, ő rám koncentrál, és azt mondja, hogy neked van itt felelősséged, nem úgy, mint egy tagja a zsidó közösségnek, vagy nem úgy, mint egy tagja az emberiségnek, hanem mind neked személyesen, akkor ez egy egész más kontextusba helyezi a dolgot. Ugye azt olvassuk itt, minden ember köteles mondani, az én kedvemért teremtetett a világ. Ugye ez annak kapcsán mondja a Talmud, hogy miért teremtette Isten az embert egyedülinek. Ha megnézitek a teremtés történetét, akkor minden más teremtményt nagy fürtökben csoportosan teremtett. Ugye a madarakat, a halakat, a égi testeket, mindenről az, hogy egyszerűen sokat teremtett. Az ember az egyetlen olyan teremtmény, amit Isten egyedülinek teremtett. Miért egyedülinek? Mert nem teremtett egyszerre sok ember. És akkor ez azt mondjuk, hogy azért, mert Isten azt akart ezen a történeten keresztül megmutatni, hogy ahogy Ádámban nem merült fel, hogy szétossza, leossza a felelősséget, úgy bennünk is sem szabad ezt felmenni, mert minden ember, ahogy Ádám mondhatta tiszta szívvel azt, hogy az egész világ nekem teremtetett, és így a felelősséget érezte a vállán, és kellett volna, hogy érezze a vállán, úgy minden ember érezheti ma is ezt a felelősséget a vállán. Tehát akkor onnan folytatjuk, hogy az én kedvemért teremtetett. Megvan mindenkinek? Az én kezemért teremtetett az egész világ, és a maga részéről elfogadja az ő uralmát önmaga fölött, hogy királya legyen, hogy őt szolgálja, megtegye az akaratát a szolgálat minden formájában. És íme az örökkévaló áll fölötte, és az egész világot betölti az ő dicsősége, letekint rá, és átkutatja zsigereit és szívét, hogy lássa, vajon úgy szolgálja őt, ahogyan kell. Ezért kell szolgálni az ő jelenlétét félelemmel, tisztelettel, mintha csak egy király előtt állana. Ez a legalapvetőbb meditáció. Itt még nincs semmilyen részletről szó, itt arról van szó, hogy azt tudatosítani magam, mert először is, hogy mit jelent az, hogy Isten, ugye ezen fontos meditálni, mert itt most ez viszont röviden volt, de ezen fontos meditálni, az emberek többsége ezt sem gondolja teljesen végig. És ha végig gondolom azt, hogy én ehhez a mindent teremtő, mindent kitöltő, végtelen, egyetlen valódi létezéshez képest, én mennyire egy minor porcem vagyok, és mégis rám bíz egy felelősséget, és folyamatosan ott van mellettem, hogy ezt a felelősséget teljesítem vagy sem, akkor ez az első lépés ahhoz, hogy valóban Isten szolgálatról beszéljünk. Ugye van, azt mondja, azt hiszem, Rabbi Yochanan ben Zakkai, a zsidó történelmi egy kiemelkedő alakja volt, ő volt az, aki amikor Jeruzsálemet körbevették a római csapatok 2000 évvel ezelőtt, pár nap azért, hogy lerombolták a zsidó nép szentélyét Jeruzsálemben, kiszabadult, és még egy utolsó kéréssel mentette, ami menthető volt Westpáninsztól. És ő egyszer azt mondta, ha le vájci el a léhem, moire somáim, ke moire baszervedom. Bárcsak olyan, azt mondta a tanítványainak, bárcsak olyan lenne rajtatok az örökkévaló félelme, mint vagy az ég félelmeit, ugye Isten tértette, mint a húsvér ember félelme. Ezt mondja, miért? Az ember mindig a valami rosszat csinált, azt mondja, úgy, hogy ne lássák meg, senki ne tudja, senki ne lássa, és csöndben próbálja eltakarni azt, amit nem illik csinálni, próbálja csöndben csinálni. Miért? Mert szégyeli magát a többi ember. Nem csak azért, mert fél attól, hogy következményei lesznek, a rendőrség elfogja, hogy bebörtönzi. Mert szégyeli magát más emberek előtt a saját gyengességét megmutatni. Bárcsak Isten így félnétek, mint ahogy féltek más embereket. Más emberek előtt szégyelitek magatokat, de Isten előtt, aki folyamatosan lát, aki folyamatosan ott van, és aki nem csak ott van, hanem aki tulajdonképpen a létünknek minden pillanatban az alapját biztosítja, azzal szemben nincs meg ez a fajta, vagy nem feltétlenül van meg ez a folyamatos szégyenérzet. Mert valószínűleg ez a legjobb, ez a szégyen, és itt pozitív nem pejoratív értelmezett szégyen, valószínűleg ez a legjobb kifejezés arra, amikor Isten félelemről beszélünk. Van kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs? Teljesen világos vagyok? Mm-hmm. Jó, akkor egy kicsit menjünk még tovább. Most, ugye amikor azt mondjuk, hogy Isten félelme, mint ahogy azt mondtuk, hogy Isten szeretete, az nagyon fontos üzenete a zsidóságnak, a judaizmusnak, hogy az érzelem az egy nagyon szép dolog, de akkor, hogyha van hogyha van konkrét eredmény, ha van a cselekvés szintjén eredmény. Ha én azt mondom, nagyon szeretlek, és elfelejtek neked ajándékot vinni szülinapodra, hogy azt mondom a szegényemnek, nagyon sajnálom, és elsírom magamat, a sajnálom, csak elfelejtek neki segítséget nyújtani, akkor mit ér az érzelem? Az érzelemnek akkor van értelme, hogyha valamilyen cselekvésben kulminálódik a dolog. És ugyanez igaz Istennel kapcsolatban. Nagyon szép dolog Istent félni, vagy akár ezen a meditáción keresztül megérezni a szégyent, azt a szégyenérzetet Isten előtt, ez mind nagyon szép, nagyon nagy dolog, de mikor van értelme, hogyha valamilyen cselekvésre buzdít. És mi ez a cselekvés? A Tóra parancsolatainak, micváinak a megtartása. És arról lesz szó a következő részben, hogy az egyes micvák megtartásakor is az ember tovább tudja vinni ezt a meditációt, és még lejjebb, még konkrétabb, még részletekbe menően tud meditálni azon a gondolatsoron, amit az előbb elkezdtünk. Ugye itt két mitvát fog kiemelni, a tfilint és a cicest. Ugye a tfilin az az imaszi, és a cicest pedig a szemléletető rojtok. Ugye tudjátok, hogy mind a kettő ez egy tórai parancsolat. Ugye a tfilin imaszi az az, amit a zsidó férfiaknak meg lett parancsolva, hogy a bal kezükre tekerjenek a fejükre, és van benne egy-egy doboz, egy bőrből készült doboz, amiben van négy idézet a Tórából. A cicesz pedig a szemléltető rojtok, amit ugye most zsinagógában imasálként szoktak viselni, és vagy hordunk a ringünk alatt ilyen kisebb kivitelben ilyen ugye rojtokat. Ennek az a lényege, hogy a ruhánk négy sarkán vannak ezek a rojtok, és ezek emlékeztetnek bennünket a kötelességünkre. Most ezt a két mitvát választotta ki mindegyik mitvának egy konkrét jelentésével, de ki lehetett volna választani más mitvát, ki lehetett volna választani mondjuk a pénteki gyertyagyújtás mitváját, vagy a mikve mitváját, vagy még sok más mitvát, ami szóba jöhetne. Oké, akkor menjünk tovább, a második bekezdésnél tartok. De embernek el kell gondolkodnia ezen mélységeiben hosszasan, azt szerint, amit az elméje felfogni képes, és azt szerint, amennyi ideje van, mielőtt a Tórával vagy a parancsolatokkal foglalatoskodna, például mielőtt föltenné a táliszt vagy a tfilint. Ugye a haszidoknál az volt a szokás, annak azt mondja, ma is ezt komolyan veszik, hogy mielőtt elkezdenek imádkozni, vagy föltekerik az imasziát, akkor meditálnak egy kicsit ezen, a kicsit vagy sokat ezen a témán, hogy lélekben felkészülten tegyék meg ezeket a mitvákat. Arról is meditálni, az áldott énszok fénye, tehát az örökkévaló végtelen fénye, hogy az összes világot áthatja és átjárja, és amely a legmagasabb akarattal azonos, ugye a legmagasabb akarat az is egy szinonimája Istennek, hogyan öltözködik a Tóra bölcsességébe és betűibe, vagy éppen a cicesbe és a tfilinbe, valamint ahogy ő a tanulmányai által, vagy az előbbiek felvétele által, miképpen vonja magát közelebb az ő áldott fényéhez, azaz odafentről való isteni lélekrészhez, mert az ő testében él, hogy feloldódjék, és semmivé lehessen az ő áldott világosságának. Megpróbálom elmagyarázni, hogy mit jelent. Ugye mi arról beszéltünk, hogy Isten végtelen, felfoghatatlan, ő mindennek a teremtője, minden pillanatban újra teremtője, fenntartója. Ugyanakkor azt is mondjuk, hogy Isten kinyilatkoztatott. És ez a kinyilatkoztatás, ez sokszor számára érthetetlen módon, de azt jelenti, hogy ez a végtelen valamilyen módon bekoncentrálta az ő akaratát, az ő tudását, az ő vágyát velünk kapcsolatosan a Tórába. Tehát mondjuk, ha én azt gondolom, hogy Shakespeare egy kiváló író volt, én már vele nem tudok közvetlen emberi kapcsolatba lépni, mert hát elvált bennünket egy pár száz év. Akkor mi az, amin keresztül mégis tudok fel kapcsolatba lépni? A könyvei, a művei alapján. Ugye miért? Mert ő magából kiadott valamit, és belerakta ezekbe a művekbe. Akkor gyakorlatilag, amikor a műveit megismerem, akkor egy kicsit őt magát ismerem meg. Amikor a műveit magávévá teszem a gondolataimban, most az ő esetében csak a gondolataimban, akkor az ő gondolatai, az ő érzései, az ő ihlete válik egyé velem. Ha ő ezekben a műveiben még föl is tólítana engem, hogy naponta háromszor mossak kezet, és hogy ne egyek disznóhúst, amikor ezt megtartanám, akkor nem csak gondolatban, és nem csak lélekben válnék egyé velem, hanem a cselekedeteimbe is ő úgymond beleöltözne. Most ez történik a Tórában. Istennel nem tudok kapcsolatba lépni, mert ő végtelen. Tehát végezt nem tud a saját erejéből a végtelennel kapcsolatban lépni. De én hiszem azt, hogy ez a végtelen, ez belekoncentrálta magát a Tórába, belekoncentrálta magát a Tórát, a kinyilatkoztatott gondolatokba, a tanításokba, és cselekvésre való felhívásba, és amikor én ezeket a gondolatokat magamévá teszem a tóratanulás idején, vagy egyszerint élem az életemet, és egyszerint cselekszem, mondjuk éppen költekerem az imafiat, vagy éppen nem eszek valamit, ami nem kóser, csak egy két példát mondjuk, akkor ezáltal én vele lépek kapcsolatba, akkor ő belém öltözik, akkor ő részévé válik, úgy a tudatomnak részévé válik, mint ahogy a cselekvésemnek részévé válik. Most ez azt jelenti, hogyha nem csak, ugye az előbbiekben egy általános, az előző bekerülésben egy általános meditációról beszéltünk. Arról, hogy Isten rám bízott valami kötelességet, és ott áll mellettem is figyelő, hogy csinálom. Most amikor konkrétan csinálom, akkor annak a konkrét cselekvésnek érzem a súlyát, hogy gyakorlatilag ezzel én nem csak teljesítem az ő akaratát, hanem az ő akarata az én cselekvésemben manifesztálódik, és ezáltal én feloldódom az ő akaratával. Amikor egy hadvezér azt mondja, a Napóleon azt mondja a katonáinak, hogy menjék be Szentpétervára, és sok millió katona elindul, és nevezti Szentpétervárat, akkor nem különálló katonákat látunk, hanem Napóleont látjuk. Mert ők ezáltal a parancskövetés által Napóleon gondolatait és Napóleon céljait teljesítik, és az ő parancsát követik, az ő egójuk, az ő létük, az tulajdonképpen nullifikálódik, feloldódik Napóleon parancsában, Napóleon vágyaiban, Napóleon gondolataiban. És nem is úgy emlékszünk rájuk, mint XY, hanem úgy emlékszünk rájuk, mint Napóleon hadserege. Amikor mi Isten gondolataik magánkájává tesszük, amikor mi Isten parancsolatait teljesítjük, akkor ezáltal feloldódunk benne, mert az ő gondolatai, az ő felhívásai, az ő parancsolatai, azok a mi cselekedeteink és mi gondolatainkban manifesztálódnak. Most csak még egyet tovább lépünk, és aztán lassan meg is fejezzük a mai órát. Lapozunk. Most a következő két apró bekezdésben még tovább megy, és azt mondja, hogyan lehet ezt a meditációt még tovább vinni. Konkrétan a minden egyes mitvának van egy mély tartalmi jelentése. Ugye az emberek mit szoktak gondolni? Azt szokták gondolni, hogy hogy miről szólnak a Tóra parancsolatai, hogy Mózes nagyon okos volt, és jól kitalálta, hogy mi a jó életvezetési tanácsadás. Azért mondta, hogy nem szabad disznós tenni, mert az könnyen megromlik a sivatagban, nem azt soha nem értettem, hogy mennyi lehet a romlási időben a különbség a marhahús és a disznós között a sivatagban, de mondjuk, hogy ezért. Azért mondta, hogy pihenjünk egy napot, egy héten, mert ez egy okos dolog pihenni. Azért mondta, hogy ne törjünk házasságot, mert ez nagy káosz eredményez. Ez egy okos ember volt. Ez mind szép és jó, még az is lehet, hogy igaz. De a kabala és a zsidó filozófiánél sokkal mélyebb tanítás van, hogy nyilván egy azt mondja, hogy nem Mózes találtak ki, hanem Isten azt a másrészt pedig mindegyik parancsolatnak, általában a parancsolatoknak van egy jelentése, mint például, amit az előbb tanultunk, hanem itt minden parancsolatnak konkrétan is van valamilyen spirituális jelentése. Például, amikor a tfilint föltesszük, akkor mit jelképez az, hogy magunkra tekerünk ilyen szíjakat? Ez mire jó? Ugye azáltal, hogy az ember magára vesz egy ilyen dobozt, és ebben a dobozban van, ugye a fejére veszi, meg ide veszi így a karjára, a szíve mellé. És abban a dobozban vannak apró pergamenteket, amelyekben tórai idézetek vannak arról, hogy Isten hogyan vezetett ki minket Egyiptomra, az egyisten hitről, a tanulás és a tanítás kötelezettségéről, és folytatásnál, azáltal kifejezi azt, hogy ő ezt magára veszi, és egyé válik ezzel a dologgal, például az elméjében és a szívében, ami mellé ezeket a dolgokat oda tette, akkor ezt fejezi ki a tfilin. A tfilin esetében különösen is akarnia kell, ugye most ott meg az oldal tetején, hogy a bölcsesség és a megértés tulajdonságai, melyek az ő isteni lélek részében lakoznak, semmivé legyenek és feloldódjanak az áldott énszok bölcsessége és megértése tulajdonságaiba, melyek különösen is a kadés és a hajakivé áha fejezetekbe öltözködnek. Ugye nem fogunk részletekbe menni, de ugye a négy fejezet van a négy pergament fekercsen a tfilinben, és ebből ez a kettő az, amelyik kifejezi a bölcsességet és az értelmet. Azaz, hogy ne is használja másra a bölcsességet és a megértést, mely a lelkében lakik, egyedül az örökkévaló irányába, hasonlóképpen a dáv tulajdonságát is, mely szintén a lelkében van, és amelyben benne van a Chesed és a Gura is, amelyek tulajdonképpen az örökkévaló szeretete és félelme, amely a szívében van, mint egy a legfőbb dát, amely magában foglalja a Chesed és a Gura attribútumát, amelyek a hajaim és a maja fejezetekben vannak öltözve. Meg van írva a Sulchanárban, hogy tegye az ő szívét és értelmét a szolgáló örökkévaló. Az röviden összefoglalva, az ember, amikor a fejére teszi a szilint, akkor gondoljon annak, hogy az értelmét és a bölcsességét azt próbálja használni elsődlegesen Isten megértésére, ezáltal feloldódjon az ő bölcsessége az örökkévaló bölcsességében. Amikor a kezére teszi a szilint, akkor pedig gondoljon arra, hogy az érzelmeit adja át Istennek. A Cicesz feltétele alatt emlékezetben kell tartani, ami a Zóhárban van megírva, nevezetesen, hogy az ő áldott királyságával borítja be magát, mely minden világok felett uralkodik, és az ő parancsolatai által adják leginkább az uralmát nekünk, ahogy írva van, áll is valaféle királyt. Szerintem ezt a következő órák mélyebben ki fogjuk fejteni, de a lényeg az az, hogy a szálit, az ima sál, amit magunkra veszünk, az valami, ami beborít bennünket teljesen. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy Isten teljesen körülveszi a létünket. Innen folytatjuk a következő alkalommal.